Péter Arma Caritas, Fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Mondják, hogy a szentek élete bánatos élet. Nem szeretheti a virágos földet, a kékeget, az illatos rózsát, a csillámló márványt, nem mosolyog és a halállal álmodik. Ellenkezőleg szereti ezeket. De mivel a kékég elborul, a rózsa elhervad, a márvány elporlik, szeretete ezeken túlterjed, és harmóniát teremt föld és sír, idő és örökkévalóság, rózsanyílás és elmúlás között. Prohászka Ottokár gondolataival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban többek között hallják majd Berta Tibor ezredes általános helynököt.
Ha jól megnézzük a magyar katonai elkészítőszolgálatnak a történetét, akkor abban bizony nagyon sok kihagyás volt. Nagyon sok olyan helyzet volt, amikor a tábori elkészítőszolgálatot megszüntették, beszüntették, fölfüggesztették.
Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását.
Aztán igazán szükség volt a támogatásra, mintha bosszantani akart volna a mozdonyvezető. Én a kelyemet ragadtam meg, a bajtársak meg engem. Egyik kezem az ostját, másik a pallát nyomta. Engem meg egy-két erős marok tart. Csak amikor vége volt a misének, nevettünk Isten igazában. Ha valaki ezt látna, azt hinni, hogy valami részeg Alfonzot támogat az egyházközség.
És lesznek honvédségi hírek is. És következzenek a részletek. Előző adásainkban beszámoltunk már arról, hogy a Katolikus Tábori Püspökség újjáalakításának 25. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a Katonai Tábori Püspökségen. Ez alkalomból összefoglalót hallhattak, előző adásunkban pedig egy beszélgetést Takács Tamás vezető tábori lelkésszel. Folytatva a sorozatunkat, most Berta Tibor ezredes általános helynök szólal meg. A felvételt az ünnepi eseményen készítettem.
Hogyha jól megnézzük a tábori elkészítőszolgálatnak, a magyar katonai elkészítőszolgálatnak a történetét, akkor abban bizony nagyon sok kihagyás volt. Nagyon sok olyan helyzet volt, amikor a tábori elkészítőszolgálatot megszüntették, beszüntették, fölfüggesztették. Nem csak 1950-es évekre gondolok, vagy 50 utánra, hanem azelőtt is történt már ilyen, de ez még a monarchiában is megtörtént, amikor valamelyest csökkenteni akarták, valamelyest szerették volna, ha nem is ellehetetleníteni, de valamiképpen a szerepét sokkal kisebbé tenni. Az Adarvec püspök után felállított tábori püspökséggel is majdnem, hogy ez történt, hiszen az első világháború után el kellett bújtatni a tábori lelkészséget valójában Trianon után, amikor nem így működött, hanem nem a hadseregen belül működött a tábori lelkészség, hanem a vallás és közoktatási minisztériumban voltak a tábori lelkészek beosztva. No, szóval én szeretnék még sok-sok 25 évet.
Most úgy tűnik számomra, hogy elismert, támogatást is kap, egyre nagyobb létjogosultsága van, és arról nem is beszélek, hogy a katonáknak is úgy tűnik számomra, hogy egyre nagyobb szükségük van egy olyan támaszra, amit a lelkészek jelentenek.
Én azt gondolom, hogy az elejétől megvolt ez a támogatása a tábori lelkészetnek, csak valójában nagyon sok éven keresztül, vagy nagyon hosszú időn keresztül nem igazán tudta a vezetés, hogy mit is kellene támogatni. Ahhoz azért azt fel kellett nekünk mutatni, hogy mit támogassanak. Tehát, hogy az elején a struktúrának a kiépítése folyt, egyáltalán a lelkészi létnek a megtalálása. És most azért 25 év után elérkeztünk oda szerintem, hogy a hadsereg vezetése ugyanakkor a katonák is látják, hogy mi miért vagyunk, hogy mi értük vagyunk, hogy mi értük vagyunk hétfőn, és értük vagyunk szombaton, és értük vagyunk csütörtökön, hogy délután is, meg este is, meg reggel is értük vagyunk, hogy a külmissziókban is velük vagyunk, és értük vagyunk a táborban, értük vagyunk a versmondó versenyen, a családerősítő hétvégén, tehát hogy az értük való létünket kell támogatni igazából, tehát nem bennünket személy szerint, hanem azt a létet, amiben mi tudjuk őket segíteni valójában. Tehát ezt kell, hogy támogassa a honvédség vezetése, ezt kell, hogy támogassa a katonák, és szerintem erre sikerült rájönni 25 év után, de ez kellett 25 év szerintem.
És ez párosul, amit hallottam a lurdi zalándoklat után, amit adtál interjút, mármint, hogy úgy vélet felfedezni, hogy egyre többen szükségből mennek el, nem azért, mert kötelező, hanem úgy, mert valami támaszra vágynak, valami fogódzóra vágynak, és talán éppen ezt jelenteti a katolikus tábori, vagy egyáltalán lelkészi szolgálatok is, egyfajta fogódzót, egyfajta társat.
Igen, a mostani lurdi zarándoklaton nagyon érdekes volt, hogy többen is oda jöttek hozzám, hogy hát beszéltünk arról, hogy ki miért jön ki, elhangzott ez prédikációkban, miniszter úrnak a beszédében, hogy sokan kérni jönnek ki, sokan egyfajta tényleg támasz keresnek, biztos pontot. Nagyon sokan hálát adni jöttek ki. Ami hát azért, hogyha jó belegondolunk, ami katolika szent anya szent egyházunkban is a hálaadó imára elég kevés időt fordít. És nagyon sokan voltak a mostani zarándoklaton, akik azért jöttek ki, hogy hálát adjanak a házasságukért, az életükért, a rokonaikért, stb. Tehát ők ott kint Lourdesban a hálaadásnak a helyét találták meg. Természetesen volt, aki biztosan azért jött ki, hogy újból erőt merítsen, hogy újból az életét talán rendbe tegye, vagy ahhoz kapjon valamilyen kapaszkodót. És én azt gondolom, hogy pont azért, ami szolgálatunk, ami nagyon speciális szolgálatunk, természetesen vannak ugye börtönlelkészek, vannak repülőtérlelkészek, mindenféle lelkészek vannak, de azért a katonáknak a szolgálata az mindig szerintem egy különleges szolgálat volt. Most Lourdesban világosodott meg bennem a legjobban az, hogy a katonákért való létünk, annak valami olyan alapja van, amit ott Lourdesban meg lehet igazából találni. Mondok erre egy nagyon-nagyon egyszerű történetet, ami most történt meg. Ugye minden egyes zarándoklatunkon a legelső szentmisénk az a jelenések barlangjánál van. Korán, nagyon korán reggel. És ezen a korai reggelen esett az eső Lourdesban. És szinte az egész magyar, a majd 200 ember, ha nem is mindenki, de sokan be tudtunk állni a grotta alá. Jó, valaki egy picit rázott, de közösség voltunk ott, tehát hogy nem, hogy ott van az oltár, és ott a pápok ott vannak, és akkor messze tőlük az emberek, ott álltunk az oltár körül. A miniszter úr ott volt a papságtól, az oltártól 2 méterre, 2,5-re, és a katonák is ott álltak körülöttünk. És ez egy fantasztikus erő volt. Nem beszéltem arról akkor erről, de nekem ez egy nagy élmény volt, hogy együtt tudtunk lenni, és ez a fizikai közelség egy nagyon meghatározó dolog volt ott, hogy jó, be kellett húzódni az esőről, de igazából volt benne erő. Tehát, hogy volt nem pusztán elhaltak az imádságaink, hanem felerősödtek ott a grottában. A barlang felerősítette az imádságokat, felerősítette az éneket. Én bízom benne, hogy az emberek lelkét is felerősítette és megerősítette.
Mi az, amit, ha így visszatekintünk a 25 évre, amiért azt mondod, hogy hálás lehetsz, hogy hálások lehettek a Jóistennek, hogy megadatott?
Nézzen, azt gondolom, a saját magam életét, ha veszem, végtelenül sokat tanultam ez alatt a 25 esztendő alatt. Úgy a katonai életből, a katonai létből, a katonai ügymenetből. Egyfajta, az egyházban is nagy-nagy szervezettség van, a katonaságban is. Most ennek a kettőnek az ötvözete azért mégiscsak egy nagy-nagy erőt tud adni. Nagy-nagy erőt tud adni azoknak a katonáknak a léte, akiket akiket kafarnaumi századosként ismerünk, mert azért odafordulnak hozzánk. Nagyon nagy erőt ad azoknak a katonáknak a léte, akik ugyanúgy, mint a százados, aki Jézusnak mondja, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Én nagyon sok ilyen katona van. Tehát én azt gondolom, hogy kölcsönös volt ez az egymástól való tanulás. A katonák is remélhetőleg tanultak tőlünk, tudtak erőt meríteni a mi létünkből, a mi szolgálatunkból, és mi is tanultunk a katonáktól. Ezt mondom, hogy minden tábori lelkész tanul ott, annál az alakulatnál van, a parancsnoktól, a helyettestől, a különböző szolgálatokat ellátó katonáktól tenni. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy tanulási folyamat volt ez a 25 esztendő.
Interjút hallhattak Berta Tibor ezredessel, általános helynökkel. Ezt a beszélgetést folytatjuk majd a következő műsorunkban is. Honvédségi hírek röviden.
Altisztettesküt július 6-án a Hősök terén. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a felsorakozott katonák előtt hangsúlyozta, arra tettek esküt, hogy az országot és a békét szolgálják. A miniszter szavai szerint az altisztek megfogadták, hogy gondoskodnak, törődnek a rájuk bízott katonákkal, s a továbbiakban nem csak önmagukért, de bajtársaikért, a nemzetért és az országért szolgálnak.
Az a megújulás, ami előtt áll a magyar honvédség, az lehetőséget biztosít. Önöknek, a fiataloknak, és lehetőséget biztosít a magyar embereknek, az országnak, hogy békében és biztonságban élhessünk. Önök e nemes küldetés élén állnak. Önök kell, hogy alkossák a magyar honvédség gerincét.
Én, Önök András főmester, esküszöm!
Én, Fölhagyarázó
Örmester, esküszöm! Hogy Magyarországot híven szolgálom, hűséges altiszt szeretek!
Hogy Magyarországot híven szolgálom, hűséges altiszt leszek!
A rendezvényen Koron Ferenc altábornagy avatási szabját adott át Vörös Glória Szófia Örmesternek, aki a 2 éves nappali tagozatú altisztképzés keretében a legkiválóbb eredményt érte el.
Azért választottam ezt a hivatást, mert gyermekkori álmom volt, illetve a községben, ahol éltem, lakott egy katonanő, aki szintén az Altiszti Akadémián végzett, és ő olyan értékeket képviselt, ami példaképként állt előttem.
Végéhez közeledik a 2. Rákóczi Ferenc műszaki ezred vezette első honvédelmi tábor. A Szentesi Alakulat által vállalt 3 gyerektábor mindegyike különböző tematikával várja a katonai élet iránt érdeklődő fiatalokat.
Gyakorlatilag ez alatt az egy hét alatt szeretnénk felvillantani.
Szabó István őrnagy.
Megtanítani a gyerekeket olyan dolgokra, amit mondjuk egy túrázás közben, egy baráti sátrazás közben tudnak használni, illetve egy picit talán bátrabban mozognak a környezetbe és a természetbe.
A tábor programjain résztvevő 33 fiatal a különböző túlélési technikákon túl a katonai élet hétköznapjaiba is betekinthetett, többen maguk is a magyar honvédségben képzelik el a jövőjüket.
YouTube-on láttam videókat róla, mert ugye most is minket is videóznak mindig.
Hevér Adél.
És nagyon megtetszettek a videók, meg hogy láttam a videóban is, hogy nagyon sok mindent csinálnak, és igazából aztán már jelentkeztem, és ahogy kövben megláttam a videót. A legjobban ez a mai nap tetszett, hogy itt aludtunk kint az erdőben. Amúgy azt hittem, hogy kényelmetlenebb lesz, és szerintem tök jó volt. De aztán ugye 3-kor fel kellett kelnünk, őrséget adni, nekem az is tetszett nagyon. Nagyon szeretnék katona.
Tavaly már voltam itt a búvár táborban, és akkor onnan jött, hogy próbáljuk ki most is.
Kurai Soma.
És akkor a túlélőt megláttam, és akkor így gondolkoztam, milyen, mert tetszett ez a stílus, amit itt csinálunk. És megkedveltem, így igazából így néztem neten, hogy milyen lehet, és akkor így mondom, próbáljuk ki akkor, miért ne. Ez a kincsátrazás, ez nagyon nagy élmény volt, akkor ez a éjjel itt, ez a járőrözés, ez is tetszett nagyon.
Mint az előző években, úgy idén is különleges katonai programokkal várta a fiatalokat a Szentgyörgyi Dezső repülőbázis. A kecskeméti egyhetes nyári honvédelmi táborokba több mint 200 diák jelentkezett.
63 fővel zajlik a idei 2. honvédelmi táborunk.
Minko Otto alezredes, kiképzési főnök.
És az ország különböző távoli pontjairól is érkeztek hozzánk fiatal gyerekek. Változatos programokat állítottunk össze a fiatalok részére. Igyekszünk egy kis ízelítőt nyújtani a gyerekeknek a katonai életből. Reggel 6 órakor van ébresztő, azt követően 25 perces reggeli torna, vagy tisztálkodás, reggeli, és utána kezdődnek a délelőtre tervezett programok.
A Kecskeméthez közeli Ballószögön a 12 és 15 év közötti fiatalok tapasztalt katonák vezetésével nyerhettek betekintést a közelharc rejtelmeibe, az akadálypályán pedig próbára tehették fizikai rátermettségüket.
Fegyelmet is ad, egy tartást is ad, egy kicsit belekóstoló a katonai életbe.
Ekschmidt Zorán.
És sportos, meg jó a közösség. Mostból laktam 8-ból, és föl is vettek az ország egyetlen egy katonai iskolájába, Debrecenbe.
Ez már a harmadik alkalom, hogy itt vagyok.
Mohács Enikő.
Először, mikor az osztályommal kint voltunk egy kiránduláson a repülőtéren, akkor adtak ilyen szórólapot, és három osztálytársammal összebeszéltünk, és nagyon tetszett először is, és azóta minden évben jövök.
Vasvári Pál halálának 170. évfordulója alkalmából konferenciát és díját adót tartottak július 3-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. A rendezvényen Németh Szilárd miniszterhelyettes, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, Vasvári Pál személye összeköti a nemzetet. Az államtitkár elmondta, a márciusi ifjak körülbelül 30 fős csoportjának minden tagja, így Vasvári Pál is fontos, hiszen hozzájárultak az 1848-49-es szabadságharc kibontakozásához. Ugyanakkor Vasvári március 15-én a pesti forradalom egyik legmarkánsabb résztvevője volt, hiszen szónoki fellépései jelentősen befolyásolták a nap eseményeit. Vasvári Pál tevékenyen részt vett a szabadságharcban, s a halál is egy csatában érte, amit 1849. július 6-án vívtak a Kolozs megyei Havasnagyfalu mellett.
Egy biztos.
Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.
Hogy olyan személyiséggel van dolgunk, akivel mi foglalkozunk, aki megérdemli, hogy foglalkozzunk vele, és aki ebből a 170 éves távlatból, hogy visszaemlékezünk őrá a tetteire, biztos, hogy nagyon pozitív üzeneteket tud mindannyiunk számára elküldeni.
Honvédségi híreket hallattak röviden, az összeállítást a Zrínyi Katonai Filmstúdió felvételéből válogattam és állítottam össze. További részleteket olvashatnak, hallhatnak, nézhetnek a www.honvédelem.hu elektronikus oldalon. Nádas Jófonsz hadinapló. A kötet felolvasását folytatjuk, ezúttal is Bőzsöny Ferenctől hallják.
Elindulunk, és lassan haladunk az új tájon. Valami bakonyi emlék csillan fel bennem. Az itt folyó közelében dús vegetáció mindenütt. Ugyanazok a fák és virágok, mint nálunk, ha a Cuha völgyében járkálunk és megyünk Varsányból vonattal Veszprémbe. Ezerféle szín a haragos zöldtől, a napszitta szinte átlátszó levelekig. Ha benézek egy-egy mélyedésbe, szinte semmit sem látok a sötétben. A következő pillanatban hunyorogni kezdek, mert olyan visszaverő felületet kapok a talajról, vagy egy-egy fa bőrszerű levél áradatából, hogy alig bírja a szemem. Változatos minden, és ami a fő, az otthonra emlékeztet. Csak gyerünk minél gyorsabban, mert már kiugrunk a bőrünkből. Misézem az egyik vagomban. A mellettem lévőket megkértem, hogy mindig egészen közel legyenek hozzám, ha hirtelen nagyot rántan a vonat. Okulok az előző napi tapasztalatokból, amikor majdnem fölbukfenceztünk egy-egy mise alatt, és majdnem a torkomra ragadt a szó prédikáció közben. De senki sem nevetett. Senki sem vette ezt a nevetséges helyzetet másnak, mint természetes állapotnak, amely bármely pillanatban bekövetkezhet. Aztán igazán szükség volt a támogatásra, mintha bosszantani akart volna a mozdonyvezető. Én a kelyemet ragadtam meg, a bajtársak meg engem. Egyik kezem az ostját, másik a pallát nyomta. Engem meg egy-két erős marok tart. Csak amikor vége volt a misének, nevettünk Isten igazában. Ha valaki ezt látna, azt hinni, hogy valami részeg Alfonzot támogat az egyházközség.
Köszönöm a figyelmüket, hogy velünk tartottak, megtiszteltek bennünket. Tegyék ezt majd a következő adásunk esetében is. Búcsúzom, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Még mielőtt azonban ezt megteszem, felhívom figyelmüket, hogy a katolikus tábori püspökség életével kapcsolatosan további részleteket, információkat, híreket olvashatnak a www.ktp.hu elektronikus oldalon. Egy Zsoltár soraival búcsúzom, és köszönöm meg a figyelmüket. Az ember napjai a fűhöz hasonlók, virul, mint a mezővirága, de egy kis szellő, és már vége van. A hely is elfeledte, ahol addig állt. Ám az Úr kegyelme mindörökre az igazakkal van. Ámen.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.